Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újra extrém hideg várható, az északkeleti ország részben akár mínusz 15-20 fok is lehet. A hatóságok folytatják a rászorulók tűzifával való ellátását. Az operatív törzs arra kéri a lakosságot, hogy az extrém hidegben lehetőség szerint kerüljék a szabadtéri tartózkodást, és bajba jutott embert észleve hívják a 112-es segélyhívót. A többi között a magyarok gazdagodását és a teljes energiafüggetlenség elérését nevezte a kormányoldal nagy tervének a következő ciklusra a miniszterelnök. Orbán Viktor Miskolcon a digitális polgári körök gyűlésén tegnap 1 milliós átlagfizetést, 400 ezres minimálbért, a 14. havi nyugdíj teljes kifizetését, új agrárgazdaságot, valamint a mesterséges intelligencia lehetőségeinek magyar életbe beépítését is ígérte. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, minden nagyívű jövőbeli terv és cél előfeltétele, hogy ki kell maradni a háborúból. Kérdésre válaszolva a magyar jövő egyik legfontosabb kérdésének nevezte a magyar cigánysággal való együttműködést. Gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőként Kapitány István irányítja a Tisza párt kormányzati felkészülését, jelentette be Magyar Péter a pártelnöke. Kapitány István korábban a Shell alelnöke volt, Magyarországon, Németországban, Dél-Afrikában és az Egyesült Államokban töltött be vezető pozíciókat a vállalatnál. 2020 és 25 között a menedzserek országos szövetségének elnöke is volt. A Tisza szakértője az uniós források hazahozatalát tartja a gazdasági újraindítás kulcsának, és szerinte a magyar gazdaságpolitika legnagyobb kihívása a bizalomvesztés és a kiszámíthatatlanság. Nem indul az LMP a 2026-os országgyűlési választásokon, döntött a párt kongresszusa. A héten az LMP már a harmadik ellenzéki párt, amely bejelentette, távol marad a voksolástól. Az LMP a döntést azzal indokolta, hogy nem kívánják akadályozni a kormányváltást. Vona Gábor pártja a második reformkor szintén szombaton jelentette be, hogy a párt nem indul a voksoláson. Gattyán György pártja, a Megoldás Mozgalom még csütörtökön közölte a távolmaradást. A Momentum pedig már a nyáron úgy határozott, hogy a kormányváltás érdekében nem indul a választáson. Gyökeres változás sürgetett a Mi Hazánk Mozgalom elnöke és parlamenti frakcióvezetője a párt kampányító rendezvényén. A budapesti eseményen Torockai László azt ígérte, pár éven belül gyarapodó, fejlődő pályára állítják az országot. A tiltakozások ellenére aláírták az Európai Unió és a Dél-Amerikai Közös Piac szabadkereskedelmi megállapodását Paraguay fővárosában. A szerződés mindegy 700 millió embert érint. A megegyezést még jóvá kell hagyni az Európai Parlamentnek, valamint a Mercosur tagállamok törvényhozásának is. A több mint 25 év előkészített megállapodás aláírására január elején kapott felhatalmazást az Európai Bizottság elnöke, bár az uniós gazdák mellett több állam, köztük Magyarország is ellenezte az egyességet. Február 1-től 10%-os, majd júniustól már 25%-ra emelt extra vámot vett ki az amerikai elnök az Egyesült Királyságra, Dániára és más európai országokra, amíg nincs megállapodás Grönland ügyében. Ez a teher addig lesz érvényes, amíg az érintett országok akadályozzák a terület amerikai megvásárlását. Közben Grönlandon és Dániában is tüntetők vonultak utcára, hogy szolidaritásokat fejezzék ki a sarkvidéki területtel. A tüntetők azt követelik, hogy az Egyesült Államok tartsa tiszteletben a grönlandiak önrendelkezési jogát. Elrendelte az áram- és az energiaipari berendezések importjának felgyorsítását az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky vezető kormány és katonai tisztségviselőkkel találkozott. A kabinet a héten energetikai szükséghelyzetet rendelt el, miután a szüntelen orosz légicsapások miatt a rendszer csak az áramszükségletek 60%-át tudja ellátni. A helyzetet tovább rontja a rendkívüli hideg. Az Egyesült Államok felelősségre vonását követelte az iráni tüntetés hullámért Ali Hamenei Ayatollah. Irán legfőbb politikai és vallási vezetője egy vallási ünnepnapon összegyűlt tömeg előtt úgy fogalmazott, Washington célja az, hogy Irán ismét katonai, politikai és gazdasági uralom alá kerüljön. Ő most először ismerte el nyilvánosan, hogy a zavargásokban több ezren meghaltak. Az iráni légtér elkerülésére kérte a légitársaságokat az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége egy esetleges amerikai katonai akcióra hivatkozva. Az uniós ügynökség közleménye szerint az iráni légvédelem növelte a készültséget, így fennáll az ország légterén áthaladó repülőgépek téves azonosításának veszélye. Idén Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank korábbi vezetője kapta a Nemzetközi Károly díjat. Az elismerés odaítéléséről döntő kuratórium közleményében arra hívta fel a figyelmet, a szakember állította össze az Európa gazdasági versenyképességét felmérő 2024-ben megjelent és később róla elnevezett jelentést. Végül az időjárásról, túlnyomóan derült lesz az ég, sokat süt a nap, a Tiszatótól délre, délnyugatra lehetnek még felhősebb körzetek, csapadék nem hullik, a szél gyenge mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet -3-2 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Vannak életek, amelyekben a hit útja nem egyenes vonalban rajzolódik ki, hanem kanyarok, újrakezdések és bátor döntések vezetik el az embert oda, ahol végül megtalálja a helyét. Nyeste Ferencet katolikusnak keresztelték, első gyermekkori élménye egy éjféli miséhez kötődik, ám a szoros kapcsolata Istennel csak felnőttként Ramocsaházára költözve indult el igazán. Feleségével együtt először óvatosan foglaltak helyet a templom hátsó padjában, majd lassan beépültek a gyülekezet életébe. Ő a kétkezi munkában, a párja a hitoktatásban találta meg szolgálatát. Ferenc felnőttként konfirmált, gyermekeit már a református hitben nevelte, és 22 éven át szolgált Ramocsaházán, ahol parókia, vendégház és megújult templom őrzi a közösséghez való kötődését. Ám a történet itt nem ér véget, új munkahelye Nyíregyházára vitte a családot, ezer emléket hagyva maguk mögött, de közben új feladatokkal előre tekintve. Nyeste Ferencet a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokává választották, és ma már nem csak a saját gyülekezete, hanem egész egyházmegyéje szolgálatát hordozza szívén. Mai portrébeszélgetésünkben szó lesz hitről és elköteleződésről, közösségről és felelősségről, valamint arról is, hogyan lehet összehangolni a munkát, a szolgálatot és a családi életet. Nyeste Ferencet Sípos Brigitta kérdezte.
Tudom azt, hogy főgondnok úrnak az élete kezdetén nem volt szoros kapcsolata sem az Istennel, sem református gyülekezettel. Ez később alakult ki. Hogyan indult a kapcsolódás magához, a református egyházhoz, meg a gyülekezet közösségéhez?
A történethez egészen 1992-93-ig kell visszamenni, és Ramocsaházára kell elutazni Nyíregyházáról. Én a feleségemmel 92-ben költöztem Ramocsaházára, mivel a feleségem ott kapott az általános iskolában állást, én pedig a két faluval odébb lévő Bakta Loránd házán, úgy mondták annak idején, és szerintem most is a szakiban kaptam állást, és így költöztünk oda Ramocsaházára, és itt kezdődött a kapcsolatom a gyülekezettel, vagy közelebbi kapcsolatom Istennel. Alapvetően volt vele kapcsolatom, csak én nem tudtam róla, már csak azért is, mert születésem után nem sokkal Mezőkövesden megkereszteltek, mégpedig az ottani katolikus templomban. Ugye az a vidék inkább katolikus vidék, bár nem olyan régen Mezőkövesden református templomot is szenteltek, aminek nagyon örülök. Tehát így kerültem Ramocsaházára, és így kerültem közelebbi kapcsolatban az akkor még Ramocsaházán szolgáló Gál Sándorral és feleségével. Tehát innét a kapcsolatfelvételt tulajdonképpen ismételten Istennel.
És hogyan sikerült a gyülekezetnek az életébe belépni?
Azokban az években kaptam vissza valahogy a Ramocsaházi gyülekezet is több gyülekezettel együtt a korábban államosított ingatlanait, és visszakaptuk a korábbi iskolai épületet, ami a parókia és templom tőszomszédságában volt. Tehát így ez az időszak az, amikor én oda Ramocsaházára kerültem, illetve ebben az időszakban került oda Gál Sándor és felesége is Ramocsaházára, ugyanabban az évben. És valahogy ez a két család egyszerre oda kerülése, életkorban is hasonlóak voltunk, ez úgy rányomta a bélyegét az én gyülekezethez, közeledésemhez is, ami konkrétan úgy történt, hogy ott sétáltak el előttünk a mi házunk előtt Sándorék, és mi tudtuk róluk, hogy ők a református papok, akkor még így mondtuk, mert annyira távol állt tőlem legalábbis az egyházi lét, és egyszer megszólítottak minket, hogy menjünk már el hozzájuk vacsorázni. És akkor nagyon megrettentünk, hogy mit fogunk két pappal mi egy vacsoraidő alatt beszélgetni, miről fogunk beszélgetni. Tehát így indult a konkrét kapcsolatunk. Aztán bekapcsolódtam, mivel hogy hívott Sándor, hogy segítsek ennek az épületnek a felújításában, nem mint vállalkozó, hanem mint kétkezi munkás. Ilyen ambícióim sosem voltak, és nem is lesznek, hogy én vállalkozó legyek. Csak szeretek mindenfajta munkát, amit az ember a két kezével tud elvégezni, és így cserkészültem be tulajdonképpen én is, és a feleségem sem a Mocsaházi gyülekezetbe.
Ez kiderült a feleségedről, hogy pedagógus. Neked mi a végzettséged?
Csak azért, hogy a teljesség meglegyen, én Putnokra jártam középiskolába, és mezőgazdasági gépszerelést tanultam. Majd a Nyíregyházi mezőgazdasági főiskolára vettek föl, és én 90-ben ott végeztem, mint mezőgazdasági gépészüzemmérnök. Így kerültem Bakta Lórendházára, ahol sokáig oktattam és tanítottam, majd nevelőtanári diplomát szereztem Egerben, ami tulajdonképpen ahhoz kellett, hogy tovább folytathassam a tanítást a szakmunkás képzőben.
92-ben beindult egy kapcsolat a gyülekezetnek a közösségével, és meghatározó volt benne a lelkipásztoroknak a személye. Hogyan alakult ez tovább?
Letelepedésünk Ramocsaházán az nagyon, nagyon idilli volt, tehát kaptunk egy lakást, ahol mi ketten éltünk a feleségemmel, és hát azt mondom, hogy úgy, ahogy megszokták a régiek, hogy összeházasodnak, és gyermek születik a családban, ez nálunk is így történt. 94-ben megszületett az első gyermekünk, 96-ban a második, 2000-ben a harmadik, és ez nagyon organikusan ment végbe abban a tekintetben, hogy ezzel így még inkább befonultunk a gyermekeink révén a gyülekezeti szövetbe, mert több családnak is születtek annak idején gyermekei, akikkel baráti viszonyba is kerültünk, tehát túl a egy gyülekezetbe tartozáson. Úgyhogy ez így nagyon, nagyon organikusan ment végbe, én úgy gondolom. Nem mondom, hogy nem voltak benne nagy ugrások, tehát lelki ugrások azok voltak benne, de semmi esetre sem kellett nagy erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy ez így történhessen meg.
Katolikusnak kereszteltek? Hogy lettél református?
A katolikus keresztségem, arról nem tudok semmit, mert ott voltam ugyan, de nem emlékezhetek rá. Isten élményem annyi volt, hogy gyerekkoromban éjféli misére elvittek a nagyszüleim. Ami számomra inkább ilyen félelmet keltő volt, hogy bementünk abba a nagy épületbe, ahol csend volt, nem volt se ágy, se szekrény, se semmi, tehát hiába mondta nekem, hogy itt lakik az Isten, de az úgy nekem úgy nem jött össze. És tulajdonképpen ennyi volt a gyermekkori élményem, és egy nagyon nagy szünet volt egészen addig, amíg arról nem volt szó, hogy az esküvőnk az hol is legyen, református szertartás szerint legyen, vagy katolikus szertartás szerint legyen. És mivel édesapámat abszolút hidegen hagyta a kereszténység, a vallásosság, tehát számára ez nem volt fontos dolog, így evidenssé vált az, hogy akkor Mándokon a református templomban lesz a házasságkötésünk, ami még mindig nem volt számomra egy meghatározó élmény, tekintettel arra, hogy nem láttam a lényegét, nem volt ismeretem róla, volt egy szertartás, ott tettük, amit kellett, odaálltunk, ahová kellett. Aztán így költöztünk Ramocsaházára ezzel a egy háztudattal, és ahogy bekapcsolódtam a gyülekezeti életbe, illetve a feleségem is, neki könnyebb volt, mert ő református vallású, és ő többször járt istentiszteleten jóval, mint én. Nem minden hétvégén, de ő gyakorta megfordult az öcsével és édesanyjával a Mándoki templomban. Egyre inkább bekapcsolódtunk a gyülekezeti életbe, ami kezdetben csak annyi volt, hogy beültünk a hátsó padba. Emlékszem rá, Sándor mondta, hogy de azért eljöhettek istentiszteletre, és nem kell kiöltözni, csak ott megültek a hátsó padokban. Aztán jó van az úgy, tehát ebből innét alakult ki, és valóban így is tettünk, ebből alakult ki az, hogy a feleségem a gyülekezetnek hitoktatója lett, elvégezte annak idején még Miskolcon a hitoktatói, akkor még tanfolyamot. Emlékszem, hogy a középső lányom még akkor még anyatejjel táplálkozott, amikor ő például vizsgázott, és Szabó Dani bácsi csodálkozott, hogy a feleségem oda jár, és ott vizsgázik, és azt hitte, hogy az édesanyámnak a gyerekek, aki szintén ott volt, hogy vigyázzon akkor még a kisebbik lányunkra, én meg a nagyobbikra. Tehát ő is belefolyt a gyülekezeti életbe, ilyetén formán, és azóta is hitoktató, ugye folyamatosan hol a Ramocsaházi, hol a Nyíregyházi gyülekezetnek, illetve most már hittan tanít a Jókai Mór református általános iskolában. Tehát így folytam én ezeken a fizikai munkákon keresztül be tulajdonképpen a lelki munkába. És akkor egyre aktívabbak voltunk, eljártunk csendes napokra, ilyen közötti csendes napokra, Őrbe, Vajára, Rohodra, és tulajdonképpen mindenhová, ahol volt, vagy szerveztek azon a vidéken csendes napokat, és Őrben volt egy csendes nap, amikor a végén az alkalomnak megkérdezték azt, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy Jézussal szeretne járni, és hitet szeretne tenni mellette, és én ott tettem nyilvánvalóvá tulajdonképpen, hogy én református keresztény ember szeretnék lenni az életem további részében.
És azt gondolom követte egy konfirmáció is felnőttként?
Igen, 96-ban felnőttként konfirmáltam. Hát kimaradt az életemből a KT kérdések felmondása, mert erre nem került sor, viszont volt egy több alkalmas számomra megtisztelő face-to-face felkészítő, tehát csak én voltam és a lelkészem, és beszélgettünk azokról a dolgokról, amik szükségesek ahhoz, hogy tudjam, hogy milyen fogalmat teszek, amit most a időben konfirmálnak, ők úgy érik meg, hogy KT kérdésekre kell bemagolniuk válaszokat. Nem egyedül konfirmáltam, mert volt egy lelkitársam benne, egy lelki testvérem, akit akkor még Simon Enikőnek hívtak, most pedig Klincsikné dr. Simon Enikő, ő a Városi Gyülekezet Iskola óvodájának a vezetője, akivel a kapcsolatom a mai napig olyan, mint hogyha ha testvérem lenne, tehát én lelki testvéremnek mondhatom őt a mai napig. Már csak a munkakörömből adódóan is tartjuk a kapcsolatot, de egyébként is jó kapcsolatban vagyunk azóta is.
Mondtad, hogy a fizikai munkán keresztül türemkedett be a gyülekezeti élet a ti életetekben. A lelki élet hogyan lett a tieté, az, amit a gyülekezet a lelki pásztoraival együtt kialakított?
Nekem ez egy ilyen természetes, sem megért folyamat volt, ahogy már korábban is mondtam. Tehát megtérés, konfirmáció, istentisztelet látogatás, énekkari próbák, ez egy ilyen lineárisan reménység, tehát úgy érzem, hogy emelkedő pályafolyamat tendencia volt. Ráadásul a gyermekeink, ahogy megszülettek, hittan, oktatás, gyülekezeti hittan, ötnapos klubok, több generációs táborok, tehát ezekről mi elmaradhatatlanok voltunk, mindenben is benne voltunk, amit a gyülekezet szervezett. Tulajdonképpen egy ilyen folyamat volt ez számunkra, ami meghatározta az otthoni családi életünket, hogy fektetjük a gyereket, hogy kezdjük az étkezéseket. Tehát ez mind számunkra egy ilyen organikus dolog lett. Aztán a gyermekeink nagy helyszíni angol bibliai táborosok lettek. Mind a három gyermekünk éveken keresztül helyszíre járt nyaranta a bibliás táborba, aminek a munkájában mi is bekapcsolódtunk önkéntesként. A 2000-es évek elején több éven keresztül mentünk konyházni azért, hogy a gyerekeknek az étel rendelkezésre álljon, ahhoz, hogy ő nekik ezzel ne kelljen foglalkozni, hanem csak az Isten dolgával, meg igaz angol nyelven. Úgyhogy tehát ez is nagyon szépen zajlott, és most ott tartunk. A legidősebb gyermekem ott találta meg a férjét, a most meg a legfiatalabb vezeti idén a tábort, úgyhogy csodálatos éve van a történetünknek, így van.
Ahogy így elmondod, az realizálódott bennem, hogy akkor a ti családotokban a hit, Isten kapcsolat, az tulajdonképpen átalakította az életformát, és az életnek a ritmusát a mindennapokban.
Ez így van, abszolút mértékben. És ez tart most is, tehát az a jó benne, hogy most már a három gyermekem három család, önálló családban él, de tudom azt, hogy ezt sikerült nekik átadni. Mind a három lányom a férjével együtt gyülekezett ott, ahol él. Tudom azt, hogy aki tud, az szolgál, ki zenéléssel, ki csoportvezetéssel, ifjúsági csoportvezetéssel. Tudom azt, hogy volt a szó, vagy össze szó kapcsolat lehet, hogy jó adakozók, tehát részt vesznek a gyülekezet anyagi teherhordozásában, amit meggyőződésem, hogy az otthonról hozott példa alapján is vittek tovább a saját családjukba.
Mi volt vonzó a gyülekezetnek a közösségében, ami ott tartott és ott tart benneteket ma is, csak már nem Ramocsonházán, hanem Nyíregyházán?
Szeretettel vettek minket körül, szeretettel fogadtak minket a Ramocsonház gyülekezetben. Sokan már nem élnek azok közül, akik minket akkor körülvettek, de ez a szeretett közösség volt, azt szerintem, ami meghatározott minket. Ugye kisgyerekekkel voltunk a gyülekezetben, tehát mindig már csak a gyermekeink kapcsán is kaptuk a szeretetet folyamatosan, ami megnyilvánult abban, hogy kopasztott csirkét kaptunk, mint hogyha mi lennénk a lelkész a gyülekezetnek, mert látták azt, hogy ott lakunk egy kis lakásban, nincs semmi, az udvaron jószág semmi, és egy falun az egy ilyen alap dolog, hogy volt akkor még 90-es években, hogy volt apró jószág a portán, és kaptunk tojást, kaptunk csirkét, elhívtak minket disznót ölni, vagy engem legalábbis. Ez zokon esett egyébként, tehát szombaton hajnalban fölkelni azért, hogy megfogjam a akkori presbiter testvérem disznájának a lábát, hogy le tudják ölni. Tehát ilyen közösség vett minket körül, úgyhogy ezért könnyű volt beilleszkedni. Nagyon könnyű volt beilleszkedni.
De gondolom a lelki élet is vonzó volt, nem csak a közösségi szerveződések, programok.
Igen. Az Isten tiszteleteket rendszeresen látogattuk, és részt vettünk minden egyéb más programon is. Talán már említettem, hogy több nemzedékes táborba jártunk, kezdetben Helycére, aztán Beregfürdőre, ahol alapcsalád voltunk, több más családdal együtt, tehát nem volt olyan év abban az időszakban, amikor ne lettünk volna ott, független attól, hogy mikor született melyik gyermekünk. Énekkari tagok voltunk, vagy voltam én legalábbis, a feleségemnek nehezebb volt, mert a gyerekkel valakinek lenni kellett. Énekkaroztunk, bűztünk, házi biblióórára tudtam én járni. Még egyszer mondom, hogy a feleségem is bizonyára szívesen járt volna, de neki maradtak a gyerekek, mert valakinek felvigyázni kellett a gyerekekre. Én a egyik presbiter testvérem, aki egyébként azóta volt már a gyülekezetnek gondnoka, Bandi bácsiékhoz jártunk, az akkori gondnokunkkal, Nagy Pista bácsival, ő vezette a biblióórát, aki egy betániás, hétpróbás református keresztény ember volt, és a légkörrel jellemző, hogy a legkisebbik lányunk hasonlékosan született, annyira szeretettel vették körül, anyagilag támogatták a műtétjét, például emlékszem, először mentünk műtétre, vagy másodszor talán, és a bibliakörösök gyűjtöttek nekünk pénzt, hogy legyen pénzünk műtétre. De annyira
testvéri volt.
Testvéri volt a kapcsolat, igen.
Milyen volt az elválás a Ramocsonházi gyülekezettől?
Hú, fájdalmas. Valami olyasmit éreztem, amit talán egy lelkész érez akkor, amikor elhívást kap egy másik gyülekezetbe, és ott hagyja a gyülekezetét. Szűk 22 évig voltunk Ramocsonházán. Szerintem, ha azt mondom, hogy úgy, úgy köszöntek el tőlünk, mintha a lelkész ment volna el, akkor nem állok messze a valóságtól. És ez nem a nagy képviség mondatja, hanem egyszerűen ilyen volt a közeg Ramocsa házán, mert tényleg a gyermekeim istentiszteleteken zenéltek, énekeltek, a feleségem gyerek istentiszteletet tartott, én presbiter voltam a gyülekezetben, és minden lében kanál voltam, mint ahogy szerintem korábban is voltam, meg most is az vagyok, és talán így fogok meghalni. Mindig találok magamnak feladatot, ha nem kérnek, akkor keresek. Nem öncélút, hanem olyat, ami a közösség számára előrevívő. Ezzel a 22 év alatt épült egy új parókia, fel lett újítva a gyülekezeti ház, kialakítottunk egy vendégházat, tehát ezer szállal kötöttem a Ramocsa házi templomhoz. A legutóbb szomorú alkalom miatt voltam a Ramocsa házán, amikor a barátomnak, a mostani főgondoknak, az édesanyjának volt a virasztója, akkor csodálkoztam rá a templom belsőre, mert az is megújult kívül belül a templom. A csillárok, amiket készítettünk a főgondok úrral az ő portáján, azokra csodálkoztam rá, hogy fú, ezeket is együtt csináltuk. Nem tudom mennyi idő alatt, több száz órát öltünk bele, mire elkészültek.
Miért váltottatok?
A váltásnak nagyon egyszerű oka volt. Engem elhívtak a megyei kórházba egy háttérosztály irányítására, és elkezdtem beingázni Ramocsa házáról házára. Aztán a feleségem pedig állást kapott a Jókai Református iskolában, itt Nyíregyházán, és egy szűk évig két autóval ingáztunk be Nyíregyházára, mivel hogy nem tudtuk összeegyeztetni a munkaidő kezdetét és a munkaidő végét. És akkor jött az elhatározás, hogy akkor költözünk be Nyíregyházára, és így kerültünk be tulajdonképpen. Egy karácsony előtt, nem sokkal karácsony előtt költöztünk be, egyszerre, úgy, ahogy a filmekben, hogy mindent felpakolva és mindent a hátunk mögött hagyva költöztünk el.
Igen, de ezzel emlékkel kötődve.
És ezzel emlékkel kötődve így van.
Másik gyülekezethez. Igen, így volt a főgondok, vagy a Nyírségi Református Egyház megyében, hogy választottak meg?
A történet az ott kezdődött, hogy két ciklussal korábban egy időközi választáson lettem az egyház megye, akkor még így hívták, hogy világi főjegyzője. Tehát így kerültem az egyház megye irányításának a közepébe, vagy vezetésének a közelébe. Ugye a főjegyzőknek a feladata akár lelkészi, akár világi, vagy most presbiterinek mondjuk, annyi, amennyivel őket megbízzák. Tehát a törvény nem dedikál nekik feladatokat. Tekintettel arra, hogy én akkor még Ramocsa házán éltem, többször fordult elő az, hogy könnyebb volt nekem bekapcsolódni alkalmakba, mint az akkori gondnok úrnak, Horváth Csabának, aki Nyíregyházán élt. Tehát ez is egy ilyen organikus folyamat volt, ahogy én bekerültem az egyház megye vérkeringésébe. Ezek voltak a kezdetek, és volt ez a három év, amikor láttam valamit, és tapasztaltam valamit, és ezt követően a következő tisztulításkor jelöltek, és választottak meg egyház megyei gondnokká. Talán ezt jól lenne tisztázni, itt keverem néha a szavakat, de ez tudatos, hogy presbiteri tiszt, vagy világi tiszt, főgondnoki tiszt, vagy gondnoki tiszt. Ez tudatos most ebben a riportban is, mert hogy a Református Egyház alkotmánytörvénye nem régi módosításakor került be a főgondnoki tiszt a gyülekezeteknél is, és az egyház megyénél is, illetve a korábban világi előtag helyett most már presbiteri tisztet kell mondanunk. De ezekben az időkben még ezek voltak a hivatalos titulusok, ezért van ez a kis zavar esetleg.
Mit jelent a Nyírségi Református Egyház megye főgondnokának lenni? Milyen feladatokkal, szolgálatokkal jár ez?
Sok feladattal járt és még jár a mai napig tanulási feladattal. Tehát tanulni kell a gyülekezeteket, melyik milyen sajátosságokkal bír. Tanulni kell a hozzájuk való viszonyulást. Tanulni kell nem csak az egyházmegyei, hanem a nagyobb az egyházkerületi viszonyokat. Sőt, a zsinati viszonyokat is, ami egy nehéz feladat. Tudjuk jó, hogy voltak nagy viharok a református egyházunkban. Ezeket ott megélni teljesen más volt, mint egy gyülekezeti tagként hallani valamit. Mit jelent még az egyházmegyei főgondnokság? Jelent felelősséget. Nagyon érdekes az egyházunk berendezkedéséből, ebből a paritásos elvből adódó felelősség megosztás kérdése. Papíron az én aláírásom annyit ér, mint az esperesség meg annyit ér, mint az enyém. Nem minden esetben, mert vannak olyan feladatok, amik esperesi hatáskörök, de nagyon érdekes pénzügyekben paritás elven működik, a banknál kettős aláírás van, az állami normatívát ketten hívjuk le, és meg lehetne ezeket sorolni. Ez mindig felelősséggel jár. Az egyik nagy élményem az volt, amikor, és itt a felelősséggel kapcsolatban, hogy ezelőtt jó pár évvel kaptam egy ajánlott levelet a Magyar Állami Számvevőszék elnökének az aláírásával, mivel hogy az ÁSZ az érdekes módon az ellenőrzését, hogy ellenőrizni akarja az egyházmegyét, azt nem az esperesi hivatallal közölte, hanem velem. Ez rendkívül érdekes érzés volt, és ennek a felelősség tudatnak a lenyomata, hogy hát engem keres az ÁSZ, most akkor hogyan tovább. Mit jelent még? Jelent elfoglaltságot. Sok elfoglaltságot, sokszor egyeztetünk esperes úrral, hogy mi az én látásom bizonyos dolgokban, és mi az övé, hogy ezt hogyan tudjuk összeegyeztetni. Egyébként mindig össze tudjuk egyeztetni. Igyekszem ott lenni minden egyházmegyei alkalmon. Tehát az egyházmegye szervezésében lévő alkalmakon az evidencia. Tehát ez legyen az ifi tábor, vagy legyen az konfi találkozó. Azt mondom, hogy ritka az, amikor nem tudok ott lenni. Tehát vannak családi események, amik ebben megakadályoznak, de más egyéb nem tud benne megakadályozni. Igyekszek elmenni gyülekezeti alkalmakra, ahová meghívást kapok, megint csak a családi események azok, amik gátat tudnak neki szabni. Bár a családom 90-es évek derekától ebbe szocializálódik, hogy nekem mindig van valami egyházmegyei vagy gyülekezeti elfoglaltságom, amit össze kell hangolni a családi eseményekkel.
Neste Ferencet, a Nyírségi Református Egyházmegye főgondnokát hallották. A riporter Sípos Brigitta volt.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
vagy a bajban, közel hozzám. Velem vagy a tűzben, ha minden fáj. Velem vagy, ha gátak szakadnak rám, karod körbe zár. Te visszatartod a tengert, nem félek többé már. Szívem ne csökkent többé, tenne láncaid. Állj fel és menj.
Visszatartod a tengert, nem félek többé már. lágy szellő hűsít és simogat, egyetlen felhő sem zavar téged. Utas előtted van, mikor az árnyék kísérte léptek, sötét volt minden napaló. Mióta Jézus megszabadított, öröm és fény minden napot. Mi történt ma veled, mikor az árnyék kísérte léptem, sötét volt minden nappalom. Mióta Jézus megszabadított, öröm és fény minden napom. Mikor az árnyék kísérte léptem, sötét volt minden nappalom. Mióta Jézus megszabadított, öröm és fény minden napon.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Szent János evangéliumának jelenete Jézus nyilvános működésének egyik jelentős pillanata. Keresztelő János Jézusról szóló tanúságtétele nem pusztán bemutatás, hanem egy profétai kijelentés, amely összekapcsolja az ószövetségi várakozást a beteljesedéssel. Az Isten báránya kifejezés felidézi az Egyiptomból való szabadulás emlékét, amikor a zsidók bárányvérével kenték meg ajtófélfáikat, hogy elkerülje őket a halál, továbbá az Izajás próféta által megjövendölt szenvedő szolgát, valamint az egész templomi áldozati rendszert, amely a bűnbocsánat és a megtisztulás vágyát fejezte ki. Keresztelő János vallomása így hangzik. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez a tanúságtétel egyszerre mutatja be Jézus személyét és küldetésének lényegét, ő nem csak egy tanító, egy próféta, hanem a bűn kiengesztelője. János tanúság tételében bár rejtetten, de megjelenik a kereszt misztériuma. Jézus az Isten báránya nem harcosként, hanem ártatlan áldozatként győz a kereszten. János felismeri Jézust, de nem azonnal. Kétszer is elmondja, én sem ismerem őt. Ez meglepő, hiszen ismerték egymást gyerekkoruk óta. János csak akkor ismer rá Jézus valódi kilétére, amikor látja a Szentlélek leszállását. Ez egy fontos figyelmeztetés nekünk, lehet, hogy Jézus csupán felszínesen ismerjük, de valódi felismerésre csak a Szentlélek vezet el bennünket. A lélek az, aki megmutatja Jézust, nem csak mint tanítót, hanem mint az Isten fiát. A keresztelő magabiztosan mondja, én láttam és tanúskodom. János tehát tanú, nem a főszereplő, nem a megváltó, nem a messiás, hanem tanú, aki teljes bátorsággal áll a nép elé, és kijelenti Jézusról, ez az ember az Isten fia. Egy olyan világban, ahol szinte minden viszonylagos és minden vélemény megkérdőjelezhető, János tanúságtétele, mint szikla áll, egyértelmű, világos és megingathatatlan vallomás Jézus személyéről. A tanúságtétel nem csak János feladata, hanem a miénk is. Ma mi keresztény emberek vagyunk János hangja. A mi küldetésünk is az, hogy megmutassuk Jézust másoknak. Nem kell prédikátornak lennünk, nem kell a pusztában hangosan kiáltanunk, de a hétköznapi életedben, a családi asztalnál, a munkahelyen, a baráti beszélgetések során újra és újra ott a lehetőség, hogy Jézusra mutassunk. A tanúságtétel nem mindig hangos szó, sokszor inkább hiteles élet, mert nem csak beszélünk Jézusról, hanem élő kapcsolatunk van vele. Ha Jézus valóban az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, akkor nem nézhetünk rá közömbösen. Ha valóban ő a megváltó, akkor nem lehet számunkra csak egy lelki tanácsadó vagy egy jó ember, hanem érdemes miatta újrakezdeni életünket, megbánni a bűneinket, érdemes meggyógyulni Isten irgalma által. Keresztelő János tanúságtétele ma is kérdést intéz hozzánk, felismerjük-e Jézusban az Isten bárányát, aki a mi bűneinket is elvette. Minden életút, minden döntés, minden vallomás és minden tanúságtétel válasz erre a kérdésre. Az evangélium nem emlék, hanem valóság. Jézus ma is közeledik felénk az oltári szentségben, a Szent Jónásban és embertársainkban, és a mi Úrunk ezt kérdezi, akarsz-e új életet? Akarsz-e megszabadulni a bűntől? Akarsz-e Isten szeretetében élni? Uram Jézus Krisztus, keresztelő Jánossal együtt ma én is megvallom, hogy Te vagy az Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, az én bűneimet is. Adj nekem nyitott szívet, hogy felismerjelek, és bátor szívet, hogy tanúságot tegyek rólad. Küldd el szent lelkedet, aki megmutatja arcodat, és engem is betölt kegyelmével. Formálj engem Jánoshoz hasonló tanúvá, egyszerű, őszinte, bátor hangá, aki nem magamra mutatok, hanem rád, a világ megváltójára. Add, hogy ne csak szóval, hanem egész életemmel hirdessem, hogy Te vagy az Isten fia.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmisében közreműködik az Egri érseki fiúkórus, valamint Kubik Tamás orgonaművész, a Bazilika karnagya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanársegédje. Vezényel Schmidmeister Szilvia. A kezdőjének Szent Vagy Uram 220-as, aztán Ordinárium, Botor II. János Pál mise, a felajánlás Szent Vagy Uram 220-as ének, áldozásnál Éneklőegyház 596-os és 163-as, a záróének pedig a Szent Vagy Uram 293-as énekének első és harmadik verszaka lesz. Kapcsoljuk tehát a bazilikát, imádkozzanak velünk!